A svéd elnökség alapvetően négy prioritásra épít, ezek a biztonság, a versenyképesség, a zöld átállás és energia, valamint az értékek és a jogállamiság. Ezek a prioritások illeszkednek egyrészt a svéd belpolitikai kihívásokhoz és az egész Európai Uniót érintő kihívásokhoz is.
Változhat-e valamennyiben az ukrán uniós, orosz uniós viszony az új elnökkel? A külpolitikára közvetve lehet-e hatása a Soros elnöknek?
Rendkívüli mértékben meghatározza a svéd Soros elnökség programját az orosz-ukrán háború. Ha végignézzük a prioritásokat, illetőleg a svéd elnökség programját, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy minden egyes prioritás és minden egyes programpont vonatkozásában alapul veszik a háborús helyzetet, ebből indulnak ki. Ugye a biztonságot érintő prioritás esetében ez egy adott sajátosság, hiszen a svéd elnökség szeretné növelni a közös fellépési képességet, szeretné továbbiakban is támogatni Ukrajnát, illetőleg általánosságban szeretné az európai biztonságpolitikát megerősíteni, akár a stratégiai iránytű végrehajtásával, akár a határon átnyúló szervezet bűnözés elleni védelemmel.
Jens Stoltenberg, NATO főtitkár szerint Svédország és Finnország 2023-ban hivatalosan is tagja lesz a Védelmi Szövetségnek. A svéd elnökség ezt a folyamatot mennyiben befolyásolhatja?
A svéd elnökség elsősorban a saját elnökségi programjára fog koncentrálni. Itt ugye a stratégiai iránytű a lényeg, tehát fokozni azokat a védelmi képességeket az Európai Unióban, amelyek képessé tehetik az Európai Uniót az ellenállásra, viszont nagyon fontos, hogy ezt a svéd elnökség folyamatosan leszögezi, hogy ez kiegészíti a NATO-val való szövetséget, ezt a szövetséget, és általában véve a transatlanti kapcsolatokra is óriási figyelmet kíván fordítani.
Az uniós teendőkre visszatérve kicsit, milyen feladatokat kell lezárni a következő 6 hónapban?
A svéd elnökség szeretné előmozdítani, végrehajtani a stratégiai iránytűt, ez egy folyamatos vállalás. Ezen kívül a versenyképesség tekintetében, ugye a svédek általában véve a szabadpiacot és a szabad versenyt rendkívül mértékben értékelik, ennek megfelelően szeretnék magánbefektetéseket ösztönözni és a digitalizációt is elősegíteni. Ami ennél egy kicsit konkrétabb, az a zöld és energia átállás keretében vállalt kötelezettség, a Fit for 55, vagyis az a javaslat, hogy 2030-ig az EU 55%-kal csökkentse a kibocsátását. Ezt a dossziét szeretnék lezárni, a tárgyalások lezárása a cél javaslatcsomaggal kapcsolatban, illetőleg 2035-ig a fosszilis anyagokkal működő autó kivezetéséről szóló javaslat végvitele is egy cél. Ugyanis a svéd elnökség azt mondja, hogy bár a magas energiárak kezelése ez egy prioritás, de egyúttal nagyon fontos, hogy a hosszú távú energiareform is megvalósulhasson, és ezt kívánják támogatni, ugyanis a svéd elnökség értelmezésében ez most már nem csak zöld politikai, de biztonságpolitikai kérdés is, hogy leváljon az Európai Unió az orosz energiáról.
Hogyan lehet összegezni a cseh elnökség eredményeit? Mit zártak le? Mi maradt el?
A cseh elnökség a ciklus vége felé ért el különösebben nagy eredményeket, ami az egész Európai Uniós közösséget is érintette. Gondoljuk itt Horvátország schengeni csatlakozására, de ugyanitt ugye elmaradt Románia és Bulgária schengeni csatlakozása. A cseh elnökségnek nem sikerült ebben megállapodást elérnie, de más kérdésekben viszont szintén sikerült, ami a cseh elnökség sikerének tekinthető. Itt gondolva a helyreállítási alapról szóló tárgyalásokra, amiben egy héttel ezelőtt történt jelentős siker elérése. Tehát itt azt lehet mondani általában véve, hogy, és egyébként ez igaz a svéd elnökségre is, hogy egy rendkívüli kihívásokkal terhelt időszakban látták el az elnökséget, és az időszak vége felé sikerült elérni azokat az eredményeket, amiket kívántak, de ennek ellenére talán azt lehet mondani, hogy felemás a cseh elnökség mérlege is.